Első fejezet. Richard Sharp őrnagy egy ősi kőhídon állva az utat nézte, amely a szemközti sziklás gerinc egyik hágóján át dél felé vezetett. Nyírkos, tavaszi nap volt, a dombokat eső sötétítette el. Mögötte 500-nyi gyalogos állt vigyázban, puskáik závárzata köré rongyokat tekerve, a cső torkolatba pedig paraffát dugva, hogy az eső ne folyhasson be a fegyverekbe. Sharp tudta, hogy az alig 500 yardnyira magasodó gerincet hamarosan ellenséges katonák árasztják el, mivel az ő feladata volt megakadályozni, hogy átkeljenek a hídon. Egyszerű feladat. Egy katona feladata, amit jelentősen megkönnyített, hogy 1813 tavasza nem nagyon akarodzott beköszönteni, ezért a határvidéki dombok között állandóan esett az eső, mélyé, sebessé és átjárhatatlanná téve az alant húzódó patakot. Az ellenségnek a hídhoz kellett jönni, ahol Sharp várakozott, mert máshol nem tudott átkelni a megáradt patakon. Uram, Dalembord, a könnyű gyalogos század kapitányának hangja nyugtalannak tűnt, mintha attól tartana esetleg feldühíti az őrnagyot. Kapitány, egy törzstiszt közeledik, uram. Sharp felmordult, de nem szólt egy szót sem. Hallotta a paták dobogását a háta mögül, aztán a ló lassan eléje lépett, és a nyerekből egy izgatott lovastiszt nézett le rá. Sharp őrnagy! A sötét szempár kemény, dühös pillantással mérte végig a hadnagy aranyozott sarkantyúját, lovagló csizmáját és sárfoltoktól tarkított díszes kék gyapjú köpenyét, még végül találkozott a törzstiszt tekintetével. Útban van, hadnagy! Elnézést, uram! A hadnagy sietősen odébb léptetett. Gyors vágtában tette meg az utat a nehezen járható vidéken, és büszke volt a hátasára. Gazdája izgatottsága a kancára is átragadt. Preston tábornok üdvözletét küldi önnek, uram, és tudatni szeretné, hogy az ellenség erre tart. Már fél órával ezelőtt láttam az ellenséget, felelte Sharp barátságtalanul. Ugyanis őröket állítottam a gerincen. Igenis, uram. Sharp a gerincet nézte. A hadnagy azon tűnődött, vajon nem kellene halkan ellovagolnia, amikor a magas lövésztiszt hirtelen ismét felé fordult. Beszél franciául? Igen, uram, bolintott a hadnagy nyugtalanul, mivel most először találkozott Richard Sharp őrnaggyal. Milyen jól? A lovas tiszt elmosolyodott. Très bien, monsieur. Je parle? Nem bemutatót kértem. Csak válaszoljon az Isten verte kérdésemre. A hadnagy elborzadt a goromba korholás alatán. Jól beszélek franciául, uram. Sharp metsző pillantást vetett a hadnagyra, aki arra gondolt, hogy a hóhér nézhet így egy valaha kiváltságos, pohos halára ítéltre. Mi a neve, hadnagy? Tramper Jones, uram. Van esetleg egy fehér zsebkendője? A hadnagy úgy érezte a beszélgetés kezd egyre furcsább fordulatot venni. Igen, uram. Remek. Sharp visszafordult a gerinc és a sziklák között húzódó hágó felé, ahol az út átvezetett a láthatáron. Micsoda hétvány munka, gondolta. A brit hadsereg épp megtisztította a portugál határtól keletre vezető utakat. Átrepkényszerítették az ellenség előretolt hadállásait, és kiűzték a francia katonákat a helyőrségekből, előkészítve az utakat a nyári hadjárathoz. Ezen a szeszélyes esőtől és hideg széltől terhes napon 5 brit zászlóalj támadást indított egy, a Tormé folyó partján álló kis francia helyőrség ellen. A kőhíd 5 mérfölddel a franciák vonalai mögött állt, épp azon az úton, amelyen az ellenség most visszavonult. Sharpot egy fél zászló aljjal és egy lövész századdal előre küldték, hogy egy nehéz éjszakai menetelést követően zárják el a visszavonulási útvonalat. A feladatuk egyszerű volt, fel kellett tartaniuk a franciákat addig, amíg a többi alakulat utoléri őket és végez velük. Milyen egyszerű. Ám, ahogy telt múlt a délután, Sharp egyre komorabb és rosszkedvűbb lett. Uram! Sharp felpillantott. A hadnagy egy összehajtogatott vászon zsebkendőt nyújtott felé. Egy zsebkendőt tohajtott, uram, mosolygott feszengve a lovastiszt. Nem az orromat akarom kifújni maga ostoba. A megadáshoz kell. Sharp komoran összeráncolta a szemöldökét, és 2 lépéssel odébb sétált. Michael Tramper Jones elképedve bámult utána. Igaz volt ugyan, hogy 1500 francia katona közeledett az alig 400 fős brit haderő felé, ám a lovastiszt a hírneve alapján nem gondolta volna, hogy Richard Sharp ilyen készségesen megadná magát. Sharp hírneve még Angliába is eljutott, ahonnan Tramper Jones nemrég kihajózott, hogy csatlakozzon a hadsereghez, és minél közelebb ért az arcvonalhoz, annál többször hallotta a lövésztiszt nevét. Sharp igazi katona volt, akinek elismerésére mindenki mohon vágyott, és akinek nevét a szakmai hozzáértés szinonimájaként emlegették. Most mégis úgy tűnt, ez az ember hajlandó harc nélkül megadni magát. Temper Jones hadnagyot megdöbbentette a gondolat, ezért lopva a naptól és széltől cserzett arcra pillantott. A fes vonásokat csak a bal szem alatt húzódó sebhely csúfította el, amely gúnyos, ravasz kifejezést kölcsönzött Sharp tekintetének. Bár a hadnagy nem tudta, de ha a lövésztiszt elmosolyodott, a hekkeltette benyomás azonnal tova tűnt. Ám Tramper Jones-t leginkább az döbbentette meg, hogy Richard Sharp őrnagy nem viselt semmiféle rangjelzést. Sem vállapokat, sem válszalagot. Tiszti rangját az oldalállógó jókora viharvert lovassági kardon kívül semmi sem jelezte. A hadnagy úgy vélte, Sharp épp olyan látványt nyújt, amilyet annak az embernek nyújtania kell, aki megszerezte a britek zsákmányolta első francia sast, megrohamozta a Badajoz falán ütött rést, és a német katonák oldalán részt vett a Garcia Hernandeznél indított lovasrohamban. A lövésztiszt magabiztossága láttán nehéz volt elhinni, hogy karrierjét közkatonaként kezdte. Azt pedig még nehezebb volt elhinni, hogy harc nélkül meg akarja adni magát. Mit bámul, hadnagy? Semmit, uram. A lovastiszt azt hitte, Sharp a déli dombokat nézi. Ez így is volt. A lövésztiszt azonban érezte a hadnagy tekintetét, és nagyon rossz néven vette. Nem szerette, ha bámulták. Mostanában csak a barátai körében érezte jól magát. Ugyanakkor tudta, hogy nem kellene ennyire keményen bánnia az ifjú lovastiszttel. Három ágyút számoltunk. Az önök megfigyelése egyezik ezzel? Igen, uram. Négy fontosok? Úgy véljük, uram. Sharp felmordult és tovább figyelte a gerincet. Remélte, hogy ezzel a két kérdéssel sikerült kissé barátságosabbnak tűnnie a lovastiszt szemében, bár igazság szerint mostanság senkivel sem akart barátkozni. Mióta a felesége karácsonykor meghalt Isten kapujánál, Sharp a bűntudat és a kétségbeesés között örlődött. Hirtelen ismét maga előtt látta az asszony nyakán húzódó véres sebet. Megrázta a fejét, mintha ezzel elűzhetné elméjéből az emlékképet. Bűnösnek érezte magát az asszony halála miatt, és mert a lányának anya nélkül kell felnőnie. A bűntudat miatt szinte nincstelenné vált. Minden pénzét, elsősorban a spanyol kormánytól kapott aranyat, alig két éves lányának, Antóniának adta, akit most a nagybátyja és a nagynénje nevelt. A kardján, a puskáján, a látcsövén és a ruháján kívül semmi sem maradt. Azon kapta magát, hogy megveti ezt a drága lovon ülő, aranyozott kardhüvelyt és új bőrcsizmát viselő fiatal törzstisztet. A mögötte ácsorgó sorokban mormogás zúgott fel. A katonák megpillantották a déli gerincen felbukkanó apró alakokat. Sharp hátrafordult. Zaj! Azonnal csend szállt alá. Sloy! Vigyázz! A katonák csizmái hangosan koppantak a nedves köveken. Két sorba rendeződtek, melyek végig nyújtoztak a kis völgy bejáratán, amin át az út észak felé vezetett. Sharp végigpillantott a katonákon, jól tudva, hogy nyugtalanok. Az ő zászlóalja. Az ő katonái. Megbízott bennük, még ha ilyen nagyszámú túlerővel kellett is szembenézniük. Eckfieldőrmester!
Uram!
Emeljék fel a lobogókat! A katonák elvigyorodtak, amiről Tramper Jones hadnagy úgy vélte, nagyon nem illik egy ilyen ünnepélyes pillanathoz. De aztán észrevette, miért vigyorognak a katonák. A lobogók nem a zászlóajak hordozta zászlók voltak, hanem egyszerű szövet darabok, amelyeket egy-egy nyírfa csemete legajazott törzsére kötöztek. Az eső miatt pegyhüttel lógtak, ezért a távolból nem látszott, hogy nem többek két köpenynél, melyekre katonai zubbonyokból letépett sárga parolikat férceltek. A botok végére is sárga rongyokat tekertek, amelyek nagyobb távolságból olyannak tűntek, mint az angol koronadíszek. Sharp észrevette a törzstiszt döbbenetét.
A félzászlóaljak nem hordanak lobogókat, Mr. Tramper Jones.
Nem, uram.
Ezt a franciák is tudják.
Igen, uram.
Tehát mit fognak most gondolni?
Hogy egy teljes zászlóaj állít, uram.
Pontosan.
Sharp ismét délfelé fordult, még Tramper Jones azon gondolkodott, miért is van szükség erre a megtévesztésre, ha egyszer meg akarják adni magukat. A hadnagy végül úgy döntött, jobb lesz, ha ezt inkább nem kérdezi meg. Sharp őrnagy arckifejezése eltántorította a kérdezősködéstől. Ami nem volt meglepő, mivel Sharp a déli gerincet nézve arra gondolt, hogy ez a folyóvölgy nagyon nem illő hely a halálhoz. Néha eltűnődött, ha meghal, találkozik-e ismét Terezával. Vajon újra látja azt a keskeny arcot, amely mindig derűs mosolyal fogadta őt? Az arcot, amelynek vonásaira egyre kevésbé emlékezett. Még egy képe sem volt róla. A lányának, aki spanyol családban nő majd fel, nem lesz képe sem az anyjáról, sem az apjáról. Tudta, hogy a hadsereg egy nap vele együtt kivonul Spanyolországból, a lánya pedig magára marad. Ahogy kisgyermekként sárpi sárva maradt, a nyomor csak nyomorúságot szül, gondolta. De aztán azzal vigasztalta magát, hogy Antónia nagybátyja és nagynénje sokkal szeretőbb szülők lesznek, mint amilyen szülei neki voltak. A szél sodorta eső cseppek a híd kövein kopogtak, eltakarva a völgyre nyíló kilátást. Mit lát, hadnagy? Pillantott fel Sharp a lovastisztre. Hat lovast, uram! Nincs lovasságuk, ugye? Amennyire mi láttuk, uram, nincs? Akkor ezek gyalogsági tisztek. Hányomorultak. Épp azt tervezgetik, hogyan végezzenek velünk. Mosolygott Sharp fanyarul. Azt kívánta, bárcsak javulna az időjárás. Ha a nap felszárítaná a földeket, talán ő is maga mögött hagyhatná végre a télemlékét. A láthatáron, ahol az út átvezetett a gerincen, hirtelen nyüzsögni kezdtek a kék egyenruhás francia katonák. Sharp megszámolta a feléje menetelő századokat. Összesen hat volt belőlük, az elő hat, amely parancsba kapta, hogy foglalják el a hidat. Addig azonban nem támadnak, míg a francia ágyúkat el nem helyezik. Aznap reggel Sharp kölcsön kérte Peter Dalembord lovát, és vagy tucatszor bejárta a francia visszavonulási útvonalat. Az ellenség parancsnokának helyébe képzelte magát, és addig vitázott önmagával, még biztos nem lett abban, mit fog tenni az ellenség. Most nézte, hogy pontosan azt teszik, amit elképzelt. A franciák tudták, hogy hatalmas brit haderő jár a nyomukban, az útról viszont nem térhettek le, hátrahagyva az ágyúikat, mivel akkor a partizánok prédáivá váltak volna. Az a szándékuk, hogy gyorsan félre söprik az útjukban álló ellenséget, és ehhez az ágyúkat akarják használni. 150 yarddal a gerinc alatt, ahol az út a völgy felé kanyarodott, sziklás fensík húzódott, ami ideális tüzérségi állást kínált. A franciák innen könnyedén kartás tűz alá vehették Sharp kétsoros arcvonalát, vagy aztán véres rendet vágjanak közöttük. Majd mielőtt a britek sebesülten és haldokolva szétszórodnak, a gyalogság szuronyrohamot indíthat a híd ellen. A francia ágyuk-e közben a kényelmes tüzelő állásról átívelhetik lövedékeiket a gyalogosok fölött. Mivel a fensík oly annyira alkalmasnak tűnt az ütegek felállításához, Sharp reggel odaküldött egy munkacsapatot, hogy tisztítsák meg a térséget a nagyobb kövektől, amelyek esetleg zavarhatnák a tüzéreket. Azt akarta, hogy a franciák ott állítsák fel az ágyukat. Azért mindent megtett, hogy ez így is történjen. Nézte, ahogy a három tüzércsapat egyre lejjebb engedi az ágyukat a meredek úton. Egy-egy osztag gyalogos is segített nekik, nekifeszülve a lövegek kerekeinek. Tudta, hogy az ágyukat esetleg megpróbálhatják majd levinni a híd előtti sík térségre, ezért ezt megakadályozandó a South Essex könnyű gyalogos századának maroknyi lövészét leküldte a patakpartra. A franciák jól láthatták őket, Sharp pedig remélte, hogy a zöld kabátosok pontos lövéseitől tartva, inkább a húzagolt puskák lőtávolságán kívül állítják fel az üteget. Így is történt. Sharp megkönnyebbülten figyelte, amint a tüzérek leereszkednek a fensíkra, majd leveszik a taligákról a lövegeket, és előkészítik a lőszert. Az őrnagy hátrafordult. Kihúzni a dugókat a puskacsövekből! A két sorba rendeződött vörös kabátosok kihúzták a parafa dugókat a csőtorkolatokból, és letekerték a nedves rongyokat a fegyverek závárzatáról. Elkészülni! A puskák a katonák vállához emelkedtek. A franciák látták a mozdulatot, és féltek a brit fegyverek gyors sortüzeitől, melyek a jól begyakorolt ritmusban halálosan söpörtek végig Spanyolország oly sok harcterén. Ad nagy! Fordult el Sharp az embereitől. Uram! Szólalt meg Tramper Jones vékony hangon. Aztán elismételte, ezúttal próbálva mélyebb hangon beszélni. Uram! Kösse a zsebkendőt a szabjájára! De uram! Engedelmeskedjen a parancsnak, hadnagy! Sharp olyan halkan beszélt, hogy a lovastiszten kívül senki se hallja, ám szavai félelmetesen keményen csengtek.
Igenis, uram!
A támadásra induló hat francia század a britektől több mint 250 yardnyira ácsorgott. Hadosztopba rendeződve, szuronyaikat előre szegezve várták, hogy nyomban előre induljanak, amint az ágyuk befejezik a feladatukat. Sharp elővette a látcsövét a hátizsákjából, majd a csöveket széthúzva szemügyre vette az ágyukat. Látta, hogy a bádokból készült kartács tokokat, amelyek tüzeléskor a levegőben szétnyílva, legyezőszerűen szétszórták a beléjük zsúfolt puska golyókat, épp az ágyuk cső torkolatához cipelik. Ebben a pillanatban gyűlölte, hogy őrnagyként szolgál a seregben. Meg kellett tanulnia, hogy másokra bízza a nehéz és veszélyes teendőket, ám amint a francia tüzérek az utolsó beállításokat végezték a löveg talpakon, azt kívánta bárcsak azzal a lövész századdal lehetne, amire a mostani feladatot bízta. Az egyik ágyú csövébe beletették a kartástokot.
Most, Bill! Mondta Sharp hangosan.
Tramper Jones azon tűnődött, vajon válaszolnia kellene-e, de végül úgy döntött, jobb lesz, ha inkább nem szólal meg. Az úttól jobbra magasodó sziklák közül fehér füst pamacsok csaptak elő. Néhány pillanattal később meghallották a húzagolt puskák dörrenéseit. A tüzérek közül hárman elterültek a földön. Egyszerű, rajtaütésszerű támadás volt. Egy századnyi lövész elrejtőzött a fensík közelében, ahol a franciák az imént felállították az üteget. Sharp korábban már bevetette ezt a trükköt, és gondolta, újra megpróbálkozik vele. Úgy tűnt, mindig beválik. A franciákat minden egyes alkalommal készületlenül érte a lövészek támadása. Ők nem használtak húzagolt puskákat, mivel inkább a jóval gyorsabban újra tölthető, sima furatú fegyvereket részesítették előnyben, ezért semmiféle óvintézkedést nem tudtak tenni a zöld kabátosok ellen, akik remekül el tudtak rejtőzni, és 300 vagy akár 400 lépésnyiről is gyilkolhattak. A tüzérek fele immár a földön hevert, még a sziklák körül sűrű lőporfüst gomolygott, a húzagolt puskák pedig tovább dörögtek, lövedékek záporát szórva az ütek személyzetére. A lövészek állandóan változtatva a helyüket, hogy előző lövéseik füstje ne zavarja őket a célzásban, a tüzérekkel és a lovakkal egyaránt végeztek, így az ágyukat nem tudták sem elvontatni, sem elsütni. A francia utóvéd futólépésben rohant előre az üteg mögött húzódó úton. A sziklák alá érve alakzatba rendeződtek, majd felfelé indultak, ám a kaptató meredek volt, a lövészek pedig sokkal fürgébben mozogtak, mint a súlyos málhákat cipelő ellenfeleik. A francia támadás miatt azonban a zöld kabátosok nem tudták tovább puskatűz alatt tartani, amíg életben maradt tüzéreket. Így azok előmásztak fedezékeik mögül, és folytatták az ágyuk töltését. Sharp elmosolyodott. Volt egy William Frederickson nevű félig német, félig angol lövész ott a dombok között, a legfélelmetesebb katona, akit Sharp valaha ismert. Emberei kedves Williamnek nevezték, elég hanem azért, mert hiányzó szeme és sebhelyes arca meglehetősen félelmetes látvány nyújtott. Kedves William hagyta, hogy az életben maradt tüzérek felfedjék magukat, majd parancsot adott az úttól jobbra rejtőző lövészeknek, hogy nyissanak tüzet. Miután az utolsó tüzérek is a földre zuhantak, a lövészek, Frederickson parancsainak engedelmeskedve, a lóháton ülő gyalogsági tiszteket vették célba. Elég volt néhány jól célzott puskalövés, és az ellenséges katonák között úrrá lett az űrzavar. Eljött az ideje, hogy Sharp bevesse a másik fegyverét.
Add nagy!
Uram!
Pillantott Tramper Jones az őrnagyra, miközben próbálta elrejteni a szabjája hegyére erősített nedves, fehér szövet darabot.
Menjen oda az ellenséghez, hadnagy, és adja át nekik tiszteletemet, majd javasolja, hogy tegyék le a fegyvert.
A lovas tiszt elkerekedett szemekkel bámult a magas, komor arcú lövészre.
Mármint, hogy adják meg magukat, uram?
Sharp összehúzott szemöldökkel pillantott a hadnagyra.
Csak nem azt akarja sugallni, hogy esetleg nekünk kellene megadnunk magunkat?
Nem, uram!
Rázta meg a fejét Tramper Jones kissé talán túlságosan is erőteljesen. Azon tűnődött, mégis hogyan győzzön meg 1500 franciát, hogy adják meg magukat 400 elázott, szomorú látvány nyújtó brit gyalogosnak.
Hát persze, hogy nem, uram!
Mondja nekik, hogy egy teljes zászlóhaj állomásozik itt, és még 6 egy kicsit távolabb. Valamint, hogy egy csapat lovassunk járőrözik a dombok között, és már úton vannak ide az ágyúink. Hazudjon nekik össze mindenfélét, ami csak az eszébe jut. De adja át nekik tiszteletemet, és mondja meg, hogy már így is épp elég ember halt meg. Mondja meg nekik, hogy elég idejük lesz elpusztítani a lobogóikat. Átpillantott a híd felett. A franciák felfelé kapaszkodtak a sziklákon, a nyírkos levegőt azonban továbbra is húzagolt puskák tompa dőrenései rázták meg, melyekből Sharp tudta, hogy tovább pazarolják az emberi életeket. Menjen, hadnagy! Mondja meg nekik, hogy 15 percet kapnak, aztán támadást indítok. Kürtös?
Uram!
Fújjon ébresztőt! Egészen addig fújja, míg a hadnagy oda nem ér az ellenséghez.
Igenis, uram!
A franciák, mivel a kürt szó figyelmeztette őket, várakozva nézték, ahogy a magányos lovas a fehér zsebkendőt magasra emelve feléjük vágtat. Előzékenyen parancsba adták embereiknek, hogy ne lőjék tovább a sziklák között rejtőző zöld kabátosokat. Az esővel terhes szél elsodorta a tűzharc füstjét, miközben Tramper Jones eltűnt egy csapat francia tiszt között.
Pihenj!
Fordult hátra Sharp. Az 500-nyi katona ellazította az izmait, az őrnagy pedig a patakpart felé pillantott.
Harper őrmester!
Uram!
A patakpartról egy hatalmas termetű, még a 6 láb magas Sharpnál is 4 hüvelykkel magasabb férfi jött fel. Egyike volt azon lövészeknek, akik a háború viharai miatt Sharppal együtt ennél a vörös kabátos zászlóalnál kötöttek ki. Habár a South Sussex katonái vörös egyenruhát viseltek, és kis lőtávolságú húzagolatlan csövő puskákkal fegyverezték fel őket, a tagba szakadt őrmester Sharp régi századának többi lövészéhez hasonlóan zöld kabátot hordott, és húzagolt csövő puskát tartott magánál. Harper odalépett az őrnagyhoz.
Ő gondolja, hogy a nyavajások beadják a derekukat?
Nincs más választásuk. Tudják, hogy csapdába estek. Ha nem szabadulnak meg tőlünk 1 órán belül, akkor végük. Az őrmester felnevetett. Ha valaki Sharp barátjának nevezhette magát, akkor az Harper volt. Spanyolország és Portugália összes harcterén együtt szolgáltak, és az egyetlen, amiben Harper nem osztozhatott a felettesével, az a bűntudat volt, amely Sharpot a felesége halála miatt emésztette. Sharp az évszakhoz képest hideg miatt összedörzsölt a tenyerét.
Szeretnék egy kis teját, Patrick. Engedélyt adok, hogy főzzön egy keveset.
Harper elvigyorodott.
Igenis, uram,
mondta nyers, ulsztöri akcentussal. A teja még meleg volt a Sharp kezei között szorongatott bögrében, amikor Michael Tramper Jones visszatért egy francia ezredes társaságában. Sharp már parancsot adott, hogy vonják be a hamis lobogókat, és most előre sétált, hogy találkozzon reményét vesztett ellenfelével. Nem volt hajlandó elfogadni az ezredes kardját. A francia tiszt tudta, hogy ágyuk nélkül képtelen elfoglalni a hidat, ezért elfogadta a feltételeket. De, mint mondta, vigaz taja tudat, hogy egy olyan neves katonának adhatja meg magát, mint Sharp őrnagy. Sharp megköszönte az elismerő szavakat, és teával kínálta. 2 órával később, amikor Preston tábornok 5 zászlóaljával együtt megérkezett, zavartan tapasztalta, hogy nem hall lövöldözést, majd döbbenten nézte az 1500 francia foglyot, a 3 zsákmányolt ágyút és a 4 szekérnyi ellátmányt. A francia puskák gúlákba rakva sorakoztak az út mellett. A helyőrségé alakított faluból összerabolt holmik Sharp embereinek csomagjaiban rejtőztek. Sem a South Essex katonái, sem Frederickson lövészei nem sérültek meg. A franciák közül 7 meghaltak és 24 megsebesültek.
Gratulálok, Sharp!
Köszönöm, uram!
A tisztek sorra gratuláltak Sharpnak, ám ő igyekezett tudomást sem venni mindenről, mondván a franciáknak nem volt más választásuk, mivel ágyuk nélkül nem tudtak volna áttörni. A gratulációk azonban egyre csak folytatódtak, míg Sharp végül feszengve visszasétált a híthoz. Átkelt a kavargó víz fölött, és megkereste a South Essex szállásmesterét, a Collip nevű kövérkés tisztet, aki az éjszakai menetelés idejére csatlakozott a félzászlóajhoz. Az őrnagy komor arccal egy szikla hasadékba vezette a szállásmestert.
Meg a szerencsés ember, Mr. Collip.
Igen, uram,
felelte Collip rémülten. Alig 2 hónapja csatlakozott a South Essexhez.
Meg tudja mondani, miért is szerencsés, Mr. Collip?
A szállásmester nyugtalanul nyelt egyet.
Mert nem kapok büntetést, uram.
Amúgy sem kapott volna büntetést, Mr. Collip.
Nem, uram.
Nem, mert az én hibám volt. Hittem magának, amikor azt mondta, önre bízhatom a podgyászt.
Tévedtem. Van valami mondani valója?
Sajnálom, uram.
Az éjszaka folyamán a századosok előre mentek Frederikson lövészeivel, és Sharpnak is velük kellett tartani, hogy megmutassa nekik, melyik utat kövessék, ezért Collipot a hadnagyokkal együtt hátra hagyta, hogy hozzák utánuk a többi katonát. Amikor visszatért a fél zászlóajhoz, azt látta, hogy Collip egy meglehetősen nehéz akadályt jelentő, mély vízmosás szélén áll. Sharp nem sokkal korábban egyszerűen levezette a lövész századot a meredek part oldalon, majd az esős tavasz miatt derékig érő jéghideg patakon átgázolva, vizes ruhában dideregve kapaszkodtak fel a túlpartra. A másik 500-hoz visszatérve azonban teljes kudarc várt rá. Collip szállásmester ugyanis úgy döntött, megkönnyíti az átkelést a vörös kabátosok számára, ezért kötelet készítetett a puskák hordszíjaiból, amelyre ráköttette a katonák fegyvereit, csomagjait, kulacsait és oldalzsákjait, hogy aztán mindezt áthúzzák a vízmosáson. Csak hogy az átkelés közben a csomók kioldódtak, és a South Essex teljes lőszerkészlete a patakba zuhant. Mikor a franciák a híd felé közeledtek, csak a lövészeknek volt lőszere. Az ellenség egyetlen sor tűzzel elfoglalhatta volna a hidat, mivel Sharp semmit sem tehetett volna, hogy szembe tudjanak szállni velük. Soha ne válassza el a katonákat a fegyvereiktől és a lőszerüktől, Mr. Collip. Megígéri nekem, hogy többé nem tesz ilyet?
Igen, uram,
bologatott Collip buzgon. Azt hiszem, tartozik nekem egy üvegitalal, Mr. Collip.
Igen, uram, persze, uram.
Na, további jó napot, Mr. Collip. Sharp elsétált, majd hirtelen elmosolyodott, mivel nyugaton felszakadoztak a felhők, és a napfény vörösen ragyogott le a győzelem színhelyére. Harper keresésére indult, akire végül a régi lövésztársai körében akadt rá, ahogy épp teázott. Szép munka volt, fiúk. Harper felnevetett. Megmondta a kurafiknak, hogy nem volt lőszerünk? Egy katonának sosem szabad letörni a büszkeségét, Patrick, nevetett Sharp. Karácsony óta nem nevetett túl gyakran. De most, miután megvívták az új hadjárat első csatáját, és elérte első tavaszi sikerét, már alig várta, hogy végre eljöjjön a nyár. Lassan sikerült maga mögött hagynia a telet, és vele a múlt fájdalmát. Katona volt, és háborúba indult, a jövő pedig ígéretesnek tűnt.